az a problémája az ilyen kötött imáknak, mint a Hiszek egy meg a mi atyánk, hogy amikor közösen imádkozzuk a templomban, akkor egyébként nem jól szótagolva, vagy nem jól hangsúlyozva imádkozzuk, hanem abban az ütemben, amiben együtt el lehet mondani. És ha fejben mondjuk az imádságokat, akkor éppen ezért nem mindig érezzük a mondat határokat, de ő ugye minden vesszőre és pontra itt most figyelt. No, és akkor apostoli hitvallás, amiről én gondoltam, hogy egy picit beszélgessünk. Először is kezdjük azzal, hogy mi az, hogy hitvallás. Ez egy egész egyszerűen, az pontosan azt jelenti, amit az összetett szó maga jelent, hogy a hitünknek a megvallása. Az első hitvallása a kereszténységnek valójában az, hogy Jézus Krisztus. Mert hogy a Krisztus az nem a vezeték neve Jézusnak, hanem a messiási címe, és amikor mi azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, akkor az valójában egy hitvallás, mert azt mondom, hogy az a Jézus, akit nagypénteken keresztre feszítettek, adnak a názáreti Jánosnak a nevelt fia, az valójában a Krisztus, akit megígért az Ószövetség. És az éppen ezért a Jézus Krisztus az első hitvallásunk. Aztán nyilván ez egy kicsit bonyolódik, mert amikor a hitvallásról beszélünk, akkor alapvetően a hitvallást kettős célzattal kell megfogalmazni, illetve fogalmazzák meg a hitvallásokat. Egyrészt, hogy mi, akik a közösség tagjai vagyunk, vagy a hívő életünket éljük, magunknak is megvalljuk a hitünket. Ez egy nagyon fontos célja, azt gondolom, a hitvallásnak, mert a hitvallások röviden, tömören összegzik azt, hogy mi a keresztény hitnek az alapja, magva és lényege, és minél többször mondom el saját magamnak, annál erősebben és jobban meg tudok benne gyökerezni. Tehát ez gyakorlatilag egyfajta öntanítás és önhitnevelés a hitvallásnak. Ez az egyik célja, a másik, az pedig kifelé megfogalmazni, hogy mit hiszünk. Lehet, hogy visszatérünk az apológia korszakába itt a 21. században, vagyis a hitvédelemnek a korszakába. Amikor ezek a szövegek keletkeznek, a hitvallások, mármint az egyetemes hitvallásaink, az apostoli hitvallás, nicei hitvallás, stb., akkor számtalan támadás éri a kereszténységet teológiai értelemben, ideológiai értelemben, zsidó oldalról, római oldalról. És meg kell tudni fogalmazni, miben hiszünk. Tehát azért egy olyan korszakban élünk, ahol egyébként a rómaiak szentül elhitték azt, hogy mi minden áldott istentiszteleti alkalmunkon megeszünk egy embert. Mert hogy a keresztények azok, akik egy Jézus Krisztus nevű zsidónak a testét és vérét megeszik az istentiszteletükön. Nyilván azért volt ez, mert hogy aki a katekizmuson még nem esett át, az az úrvacsorához nem volt odaengedve. És ők innentől kezdve tényleg mentek a pletykák. Akkor számtalan olyan teológiai jellegű támadás is volt, amire reagálni kellett, és alapvetően az apostoli hitvallás, meg az első hitvallások azért szövegeződnek meg, hogy összefoglalják a kereszténység számára is, hogy ne legyenek vadhajtások, a hitnek az alapját, és kifele is össze lehessen foglalni, hogy mit jelent az, hogy mi hiszünk egy Istenben, meg miért kell kihangsúlyozni egyáltalán, hogy egy Istenben, meg akkor ez hogyan is működik. És az apostoli hitvallás az valójában az egyik legelső hitvallásunk, és nagyon sokáig állt az a teória, emlékeim szerint valamikor az 5.-6. században bukik meg, hogy ezt az apostolok szövegezik meg, ezt a hitvallást. De ez így nem igaz. Ugye az régi egyházi tradíció az, hogy mind a 12 apostol hozzárakott egy mondatot. És akkor így jön létre az apostoli hitvallás. Na most ez így nem feltétlenül igaz, ez már a 6. században is megbukik, ha jól emlékszem, de lehet, hogy kicsit később. Ez azért apostoli hitvallás, mert hogy az apostoli tanításnak az összegzése. És nem azért keresztelték el eredendően, mert azt akarták állítani, hogy akkor ennek a 12 apostolnak van egyébként hozzá köze. Nem tudjuk, hogy ki a szerző, vagy kik a szerzők pontosan. De az apostoli tanítást összegzi. És akkor ami izgalmas a hitvallással kapcsolatban, hogy három szakasza van, vagyis három hitágazata van, mert Isten, Krisztus és Szentlélek. És ez a hármas osztat, ez az, ami végig megy a hitvallás sorain is. És érdemes megnézni, hogy akkor melyik hitvallásról mit mond. Ugye az első hitágazat, az a hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, eddig tart az első hitágazat, mert utána már Jézus Krisztusról beszélünk. Luther a következőt mondja az első hitágazattal kapcsolatban. Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtményével együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és minden tagomat, értelmemet és minden érzékemet, és ezeket most is fenntartja. Ezért ad nekem ruhát és lábbelit, ételt és italt, házat és gazdagságot, feleséget és gyermeket, szántóföldet, barmot és mindenféle jót. Testemet és éltemet naponként mindennel bőven ellátja, táplálja, megoltalmaz minden veszedelem ellen, megvéd és megőriz minden gonosztól. És mindez csupán atyai isteni jóvoltából és irgalmasságából cselekszi, és én arra sem érdemes, sem méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom, ez így igaz. Na már most, hogyha belemegyünk ebbe az egyetlen egy mondatba, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, akkor valójában már maga a hitágazat elmondja röviden, tömören, hogy mi mit gondolunk az Istenről. Az, hogy egy van belőle. Ez a római korszakban kimondottan fontos volt, hogy kijelentsük, mert amikor a görög kultúrában is több Isten hit volt, a római kultúrában is több Isten hit volt, a római birodalom területén megtűrt különböző misztérium vallásokban is sok esetben több Isten hit volt, akkor az, hogy azt mondjuk, hogy egy Isten van, és számszerűsítjük, hogy az egy, és nem több, az gyakorlatilag egy elhatárolódás attól, a közegtől, amiben vagyunk. És azt mondjuk erről az egy Istenről, hogy mindenható atya, a mennynek és a földnek a teremtője. Na most itt a teremtésnél egy picit meg kell, azt gondolom, hogy állni, mert hogy sokféle teóriát szült az emberiség magából arra vonatkozóan, hogy hogyan jön létre a világ, amiben vagyunk. Elolvassuk a Kalevalát, akkor az is erről szól, hogy hogyan jön létre a világ, amiben élünk, és akkor a finnek úgy képzelték el. Megnézzük a különböző mitológiákat, görög, római, skandináv mitológia, mindegyiknek van valami elképzelése arra, hogy miből jön létre az a világ, amiben mi létezünk, vagy kiből jön létre az a világ, amiben mi létezünk. Az ókorban alapvetően, ha teremtés történetről beszélünk, akkor két alapvető formája volt úgymond a teremtés történeteknek, amiket nem biztos, hogy keresztényként jó teremtés történetnek hívni, majd mindjárt mondom, hogy miért. Az egyik elképzelés az inkább a görög filozófiából jön, hogy a világ, amiben élünk, az egy emanációnak az eredménye. Az emanáció az szó szerint azt jelenti, hogy túlcsordulás. Tehát ha mondjuk ezt a bögrét én most teleönteném addig, hogy túlbudjanjon rajta a folyadék, és kicsorduljon, az az emanáció. És hogy mi emanálódik, vagy mi emanáció, vagy mi hozza létre ezt az emanációt. A platoni, meg egyéb görög filozófiában beszélnek arról, hogy a világ az vagy egy Isten, vagy több Isten emanációja. Tehát, hogy annyira túlcsordul az isteni szellem, hogy ahogy az eléri a tetőpontját, és kiáramlik, az már nem tud tétlen maradni, az létrehozza a világot, amiben mi létezünk és vagyunk. És akkor ennek az emanációnak van nagyon-nagyon-nagyon sokféle feldolgozása, hogy akkor ezt hogyan kell elképzelni. Tényleg rettenetesen sokféle emanáció feldolgozás van, az alapja nagyjából ez. A másik pedig a Demiurgus féle elképzelés, az megint a görögből jön. A Demiurgusok voltak alapvetően a kezükkel dolgozó emberek voltak a Demiurgusok, tehát ácsok, kézművesek, stb. De sok esetben az agyaggal foglalkozó embereket is Demiurgosnak hívták, a korongozókat. És akkor ennek egyébként van részben a Bibliában is lenyomata, mert a második teremtés történet, ami ugye az ember teremtését vesézi ki, ott Ádámot a föld porából gyúrja az Isten. Ez egy Demiurgos jellegű teremtés történet. De ilyen Demiurgos jellegi teremtés története volt a babiloniaknak, az asszíroknak, görögöknek, stb., amikor egy vagy több világnál hatalmasabb valaki fog valamit, valami anyagot, ami már létezik, ami már van, amiből ki lehet indulni, ez általában agyag, föld, vas, valami, és az formába önt, és abból jön létre az ember, meg maga a világ, és a kezével formál. Na most ezzel szemben, amikor mi azt mondjuk, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyámban, mennek és földnek teremtőjében, akkor egy picit vissza kell kanyarodni a héber gyökerekhez, mert hogy a latinban a teremtés az a kreáció, ami nem jó fordítás egyébként, mert a kreativitás is ebből a szóból származik, és az mindenkinek van, eltérő mértékben, de mindenkinek van, és a kreatív tevékenységek is ebből fakadnak, viszont az a teremtés, amiről mi beszélünk, az első teremtés történet alapján, az héberül úgy hangzik, hogy bárá. És a bárá a héberben az nagyon izgalmas, de hogy alapvetően nem azt jelenti, hogy akkor az Isten valamiből valamit készít, és így jön létre a világ, hanem egész egyszerűen a bárában az van benne, hogy az Isten a pusztán az akaratával képes létrehozni. És nem emanáció útján hoz létre, hanem ha az Isten valamit akar, hogy meglegyen, az létrejön. Ugye a teremtés történetben azt látjuk, hogy az Isten egyetlen egy dolgot csinál, beszél, szól, és hogyha valamit mondja, hogy legyen, akkor az lesz. És a bárá az alapvetően, mármint hogy a héber teremtésnek a szava, az nem csak azt fejezi ki, hogy létrejönnek a dolgok, hanem az egyből egy viszonyrendszert is kifejez. A teremtő, meg a teremtmény között. Mert onnantól kezdve, hogy én teremtménye vagyok az Istenhez, onnantól kezdve az Istenhez tartozom. És ez egy olyan szoros kapcsolati rendszer, amit egyébként egyetlen egy más vallás, filozófia vagy ideológia nem mond ki az ókorban. Tehát az összes démiurgoszi teremtéstörténet, vagy emanáció jellegű teremtéstörténet, az mind sokkal szabadabb mozgásteret ad a létrejött embernek és emberiségnek a maguk teremtőivel szemben, mint az Ószövetség, mert itt van egy eltörölhetetlen viszony, miszerint, hogy nekünk ő az atyánk, ő a teremtőnk, és mi hozzá tartozunk. És valójában a bűneset maga, az ezért lesz nagyon nagy válság, mert hogy ebből a teremtő-teremtményi viszonyból próbálunk meg kikacsintani, és kiszakadni. És ez a viszonyrendszer az, aminek a helyreállításán utána aztán mi nem tudunk normálisan dolgozni, mert mi téptük ki magunkat a teremtőnek a kezéből. És amikor azt foglaljuk össze, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, akkor valójában arról beszélünk, hogy én is, minden, ami körülöttem van, a másik ember, az a világ, amit mi ismerünk, és az a világ, amit még nem ismerünk. Mert itt nem feltétlenül csak a mennyeknek országáról beszélünk, hanem itt azt is látni kell, ez majd a nicei hitvallás ugye kicsit jobban részletezi, hogy minden látható és láthatatlan teremtője az Isten, de hogy már itt is megkarcoljuk ezt a gondolatiságot, hogy mindent, amit még nem ismerünk, azt is az Isten, a Isten teremtett, így módon minden én is, és a másik ember, és a világ, és az Isten ellen lázadó, mindenki az Istenhez tartozik a teremtésben. És azt gondolom, hogy mivel most kicsit kevesen is vagyunk, meg sokan hiányoznak, itt most megállok, de hát ha van hozzászólni való, vagy van.